amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról az Európai Bizottság javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződések jövő nyárig, a hosszú távúak pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnának érvényben. Magyarországot egyszerre éri súlyos fenyegetés Brüsszel és Kijev részéről, ugyanis a von der Leyen-Zelenszky terv fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára és a rezsiköltségek jelentős növekedéséhez vezethet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot. A tárcavezető Athénban tárgyalt görög kollégájával és részt vesz egy nagy energetikai konferencián is. Európában háttérbe szorult a versenyképesség kérdése, erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója egy budapesti konferencián. Orbán Balázs rámutatott, ma már senki sem beszél erről Európában, mivel a figyelem teljesen az újrafegyverzésre irányul. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta az EU és Ukrajna közötti árufuvarozási megállapodás meghosszabbítását. Ez megkönnyíti az olyan áruk, mint az üzemanyag és a humanitárius segélyek szállítását Ukrajnába, és lehetővé teszi ukrán exporttermékek, például a gabona, az élc és az acél eljuttatását az EU-ba és azon túlra. Elfogultnak és elfogadhatatlannak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottság Magyarországról készített országjelentését a Kormányinfón. Gulyás Gergely ezek közé sorolta a multiadók megszüntetését, a támogatott rezsijárak kivezetését, a kamatstop és az ár és csökkentés felszámolását. Ugyanakkor a bizottság pozitív megállapításokat és javaslatokat is tett a magyar gazdasággal kapcsolatban, hívta fel a figyelmet. Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen az élelmiszerek és a háztartási cikkek ár és csökkentése miatt, de hazánk ennek a nyomásnak ellenáll, fenntartja és megvédi ezeket az intézkedéseket, mondta a miniszter. Újabb fél évvel meghosszabbítja a kamatstopot a kormány, amely mintegy 286 000 hitelszerződést érint, összesen 1200 milliárd forint értékben. Egy friss jelentés szerint Izrael kifogyóban van a védelmi rakétaelfogó készletekből, így egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az állam gyors ütemben feléli védelmi kapacitásait az iráni támadásokkal szemben. Nagy-Britannia további katonai repülőgépeket és egyéb harci eszközöket küld a Közel-Keletre, jelentette be a brit védelmi miniszter. John Healy szavai szerint a cél az eszkaláció csillapítása. Újabb 13 embert evakuáltak Jordániából, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már 26 magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni a közel-keleti országból, ismertette Szijjártó Péter. Már számos intézkedés történt az aszálykárok mérséklésére. A vízügyi igazgatóságok számára 4 milliárd 700 millió forint áll rendelkezésre eszközvásárlásra, karbantartási munkákra, közölt a vízgazdálkodásért felelős államtitkár. V. Németh Zsolt azt mondta, nem lehet megállítani a klímaváltozást, a feladat a hatások csökkentése és az alkalmazkodás. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült Magyarországon, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A Mavir az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladása 2023 végi adathoz képest már ötszörös gyarapodás jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek. A nyári diákmunkaprogramra idén 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Ez több mint 20 ezer fiatalnak biztosít munkalehetőséget, mondta Szomba Sándor. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható majd a folytatásban is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor, a szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Azt hiszem, már észrevetted, ha jó tűnni, nem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság. Úgy érezném, vannak még csodák.
Könyvek.
irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 16. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr. Felség, Buckingham herceg Párizsban töltött 5 napot. Csupán ma reggel távozott. E néhány szó leírhatatlan hatást váltott ki a királyban. Hol elsáppadt, hol nekivörösödött. A bíboros pedig egyetlen pillantással fölmérhette, hogy egy csapásra visszahódította az imént feladott területet. Buckingham herceg Párizsban? Kiáltott fel. Mit keresett itt? Minden bizonnyal szövetkezni jött felséged ellenségeivel, a hugenottákkal meg a spanyolokkal. Nem, Istenemre nem! Azért ott a Chevreuse és Longevi asszonya meg a kondékkal ármány szőjön a becsületem ellen! Ó, felség! Micsoda gondolat! A királyné igazán erényes, s főként fölöttébb szereti felségedet. Az asszony gyengen átszáll, bíborosul, szólt a király, s hogy mennyire szeret, arról megvan a véleményem. Én mégis úgy hiszem, mondta a bíboros, hogy Buckingham herceget kizárólag politikai tervei vezették Párizsba. Én pedig bizonyosra veszem, hogy más valami vezette, bíboros úr, a királyné pedig reszkessen, ha vétkezett. Tulajdonképpen, felelte a bíboros, jó lehet, fölöttébb ellenemre van, hogy a hitvesi hűtlenség gondolata megforduljon fejemben, felséged mégis gondolkodóbb ejt. Felséged parancsa szerint több ízben kihallgattam Lánoly asszonyt, és tőle tudom, hogy tegnap éjszaka. A felséges asszony igen sokáig vírasztott, ma reggel sokáig sírt, és egész napját írással töltötte. Igen, mondta a király, minden bizonnyal neki írt. Bíboros úr, látni akarom a királyné papírjait. De hogyan vegyük el tőle, felség? Úgy hiszem, sem felséged, sem én nem vállalkozhatunk erre a feladatra. Ej, hát Ankrmarsal feleséggel hogyan csináltuk? Kiáltott fel a király féktelen haragjában. Átkutattuk a szekrényeit, s a végén őt magát is megbotoztuk. Ankrmarsalné csupán egy firenzei szédelgő volt, semmi más. Felséged magasztos hitvese pedig Ausztriai Anna, Franciaország királynéja, a világ egyik leghatalmasabb fejedelem asszonya. Annyival is bűnösebb, bíboros úr. Minél jobban megfeledkezik magas helyzetéről, annál mélyebbre süllyed, különben is rég elhatároztam, hogy véget vetek ennek a sok apró cseprű politikai szerelmi intrikának. Egy bizonyos Laporte is van a királyné környezetében. Őszintén be kell vallanom, úgy hiszem, ő a fő kolompos, mondta a bíboros. Szóval eminenciád is azt hiszi, akárcsak én, hogy megcsal a királyné? Kérdezte a király. Ismételni szeretném felségednek. Azt hiszem, a királyné ármányt sző királyának hatalma ellen, de hogy becsületére törne, azt egy szóval sem mondanám. Higgy el, mindkettő kockán forog. A királyné nem szeret, azt mondom. Más szeret, azt mondom. Ezt a gyalázatos Buckinghamet szereti. Miért nem fogadta el, amikor Párizsban volt? Elfogadni a herceget? Elfogadni első király főminiszterét, felség, hová gondol? Micsoda botrány, micsoda szörnyű botrány. A közben, amiben rendületlenül kételkedem, kiderült volna, hogy felséged gyanakvása nem egészen alaptalan. Micsoda jóvá tehetetlen botrány. Nem ártott volna neki egyszer ilyen csavargó, martalvóc módon. 13. Lajos elhallgatott. Maga is megrémült attól, ami kis híján kiszaladt a száján. Richelieu pedig hiába leste várta a szót, mellyel a király adós maradt. Nem ártott volna? Semmi, mondta a király. Remélem, miatt Párizsban volt, persze sem vesztette szem elől. Nem, felség. Hol lakott? A Hárfa utca 75 szám alatt. Hol van az? A Luxemburg palota mellett. És bizonyos abban, hogy nem találkozott a királynéval? Azt hiszem, felség, a királyné nem szegi meg hitvesi kötelességeit. De kapcsolatban voltak egymással. A királyné neki írt egész nap. Bíboros úr, szükségem van azokra a levelekre. Csak hogy felség, bíboros úr, akarom, bármi áron. Legyen szabad mindazonáltal megjegyezni. Szóval most már cserben hagy a bíborosom is? Folytonosan keresztezi minden szándékomat. Szóval eminenciális egy hullon pendül a spanyolokkal és angolokkal, a királynéval, meg Chevreuse asszonnyal. Felség, sóhajtott fel a bíboros, úgy vélem, nem férhet hozzám efféle gyanú. Bíboros úr, amit mondtam, megmondtam, látni akarom a leveleket. Csak egy módon lehet. Mégpedig Ségügyi főpecsétűr urat kell megbízni a feladattal. Az ügy teljes egészében az ő hatáskörében tartozik. Küldjenek érte azonnal. Azt hiszem, felség, éppen nálam van. Üzentem érte, hogy nézzen be hozzám, és amikor idejöttek a Louvre-ba, intézkedtem, várjon rám, ha közben megérkezik. Hívassák ide azonnal! Felséget parancsát már is teljesítjük, de a királyné megtagadhatja a parancs teljesítését. Nekem? Igen, ha nem tudja, hogy a parancs a királytól származik. Nos, magam közlöm vele, hogy ne legyenek kétségei. Kérem, felségedet, ne feledj, hogy megtettem, ami rajtam állt, hogy a szakításnak elejét vegyem. Rendben van, bíboros, tudom, hogy igen engedékeny, talán a kelleténél is engedékenyebb a királyné iránt. Erről még beszélgetünk adandó alkalommal, előre figyelmeztetem. Amikor csak felséged óhajtja, én mindig büszke és boldog leszek, hogy feláldozhatom magam, mert mindenél fontosabbnak tartom a megértést, felséged és a királyné között. Helyes, eminenciás uram, helyes, de addig is kéretem a főpecsétőrt, én meg megyek a királynéhoz. Azzal 13. Lajos kinyitotta a közbülső ajtót, megindult a folyosón, mely lakosztályától Ausztriai Annához vezetett. A királyné szobájában volt, körülötte udvarhölgyei, Güthő, Sablé, Monbazon és Gimini asszony. Spanyol koronája Dona Estefán, aki Madridból jött vele, az egyik sarokban tartózkodott. Gimini asszony felolvasott, és mindenki figyelmesen hallgatta, kivéve a királynét. Ő éppen azért rendezte ezt a felolvasást, hogy a hallgatás leplébe burkolózva annál nyugodtabban szűhesse gondolatait. Szomorkás gondolatok voltak, jól lehet a távozó szerelem kihúnyó fénye derengett rajtuk aranyos sugárral. Ausztriai Anna rég elvesztette férje bizalmát, a bíboros gyűlöletétől nem volt maradása. Végignézte, mint hullanak el körülötte leghűbb emberei, legközelebbi hívei, legkedvesebb pártfogoltjai. Olyan volt, mint némely boldogtalanok, a végzet hordozói. Ha megérintett valamit, annak pusztulás lett a sorsa. Barátsága baljós jeladás volt, üldözés járt érte. Chevreuse asszonyt és Vérné asszonyt száműzték, és Laporte sem titkolhatta úrnője előtt, hogy bármely pillanatban fogságba vethetik. Egészen elmerült sötét gondolatainak feneketlen mélységeibe, amikor feltárult szobájának ajtaja, és belépett a király. A felolvasó hölgy rögtön elhallgatott, valamennyien felálltak, mélységes csönd támadt. A király ügyet sem vetett az udvariasság előírásaira, minden teketória nélkül megállt a királyné előtt. Asszonyom, szólalt meg feldúltan, hamarosan fölkeresi a főpecsétőr, és közlik egyeddel utasításaimat. A szerencsétlen királynét amúgy is folyvást válással, számkivetéssel, sőt bírói herceg urszával fenyegették, most elsáppadt pirosítója alatt, és nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze. Mit keres nálam a főpecsétőr, felség? Mi lehet a mondani valója, hogy nem hallhatom felségettől személyesen? A király válasz nélkül sarkon fordult, és Güthő úr, a gárdakapitány csak nem azonnal jelentette is a főpecsétőr érkezését. Mire a főpecsétőr megjelent, a király egy másik ajtón már eltávozott. A főpecsétőr mosolyogva pironkodva lépett be. Valószínűleg találkozunk még vele történetünkben, tehát nem árt, ha olvasóink most nyomban megismerik. A főpecsétőr mulatságos férfiú volt. Dérüsé Le Masle, a Notre-Dame székesegyház kanonokja, azelőtt a bíboros titkára ajánlotta be ő eminenciája bizalmába. A bíboros meg is ajándékozta bizalmával, és nem bánta meg. Sok história keringett róla, lássuk az egyiket. Zivataros ifjúság után bevonult az egyik kolostorba, hogy legalább némi kis időre vezekeljen ifjúkori túlkapásaiért. De alig vonult be szegény vezeklő a megszentelt falak közé, alig csapódott be mögötte a kapu, már is nyomon követték szenvedélyei. Hiába menekült, egyre másra ostromolták. Erre megvallotta nyomorúságát a perjelnek, és az, hogy tőle telhetőleg menedéket nyújtson, azt tanácsolta, markolja meg a harangkötelet, valahányszor rátámad a sátán a kísérte, és húzza, kongassa teljes erejéből. A harangzúgás jelzi majd a barátoknak, hogy a kísértő szorongatja egyik testvérüket, és az egész kolostor imádkozni fog érte. A leendő főpecsétőrnek tetszett a tanács. A barátok imádságainak légióját fordította szembe a gonoszszal, az ördögöt azonban nem gyerekjáték kipenderíteni onnan, ahova egyszer befészkelődött. Minél sűrűbben hullott tehát fejére az átok, annál sűrűbben záporozta ő is a kísértést, így aztán éjjel-nappal zengett zúgott a harang, egyre hirdetve, milyen lángoló vágyjal áhítozza a vezeklő, hogy testedőjfét megalázzák. Szegény barátoknak pillanatra sem volt maradásuk, egyebet sem tettek egész nap, mint felle sétáltak a kápolnába vezető lépcsőn. Éjszaka nem volt elég a kompletórium, hajnalban a matutinum. Ezen túl is legalább 10-szer ugráltak ki ágyukból, és cellájuk kövére borulva imádkoztak. Arról hallgott a fáma, ki unt rá előbb, az ördöge vagy a barátok. Elég az hozzá, hogy a vezeklő 3 hónap múlva ismét kín járt a világban. Azt revesgették, nála veszettebb ördögöt nem hordott még hátán a föld. Midőn a kolostorból eltávozott, jogi pályára lépett, bírósági tanácselnök lett nagybátyjain. Beállt a bíboros hívei közé, ez is mutatja, hogy ugyancsak volt sütnivalója. Szívvel, lélekkel kiszolgálta a bíboros gyűlöletét az anyakirályné ellen, bosszú hadjáratát Ausztriai Anna ellen. Könyörtelenségre biztatta a Sálé ügy bíráit, támogatta Lafémá úrnak, Franciaország főkincstárnokának próbálkozásait, végül pedig a bíboros jól megszolgált bizalmának maradéktalan birtokában neki jutott osztályrészül az a sajátos megbizatás, amelynek végrehajtására most a királyné szobájában megjelent. A királyné még előbbi helyén állt, mikor a főpecsétőr belépett. Alig pillantotta meg azonban Ausztriai Anna, nyomban visszaült karosszékébe, intett udvar hölgyeinek, foglaljanak helyet párnáikon és zsámolyaikon, majd fejedelmi gőggel megszólalt. Mit óhajt, uram? Mit célból jelent meg itt? A király nevében és a felségedet megillető legteljesebb tisztelettel tüzetesen át kell vizsgálnom felséged papírjait. Hogyan, uram? Átvizsgálni az én papírjaimat? Ez méltatlan dolog. Bocsánatért esedezem, felséges asszonyom, de a jelen pillanatban csupán a király eszköze vagyok. Nem épp az imént távozott innen ő felsége, és nem ő maga kérte el felségedet, szíveskedjék fogadni engem? Akkor hát kutasson, uram. Úgy látszik, bűnös személy vagyok. Estefana, adja oda asztalaim és fiókjaim kulcsait. A főpecsétőr a forma kedvéért átvizsgálta a bútorokat, de jól tudta, hogy a királyné nem rejtegetheti ilyen helyen a nap folyamán írt fontos levelet. Midőn már 20-szor kinyitotta és becsukta a szekrény fiókjait, nem tehetett mást, bármennyire habozott is. Igen, nem tehetett más, mint hogy levonja a tanulságukat, és megmotozza a királynét. Odalépett hát Ausztriai Annához, és habozva ugyancsak nagy zavarban kijelentette. Most pedig nincs más hátra, rá kell térnem a legfőbb motozásra. És pedig, kérdezte a királyné, mert nem értette, jobban mondva nem akarta megérteni, miről van szó. Ő felsége biztosra veszi, hogy felséged a mai napon levelet írt. Tudja, hogy a levelet még nem küldték el. Sem felséged asztalában, sem szekrényében nem találtam rá, már pedig ez a levél itt van valahol. Királynéjára merészek kezet emelni, szólt Ausztriai Anna, és termete egész magasában kiegyenesedett, miközben szinte fenyegető pillantást vetett a főpecsétőrre. Királyom, hű alattvalója vagyok, asszonyom, teljesíteni fogom, amit ő felsége parancsol. Persze, válaszolt Ausztriai Anna. Jól kiszolgálják ő felségét a bíborosul spionjai. Igen, ma levelet írtam, s a levél még nem ment el, itt van a levél. Az a szép kezét Ingvállához emelte. Adja hát ide a levelet, felséges asszonyom, mondta a főpecsétőr. Csupán a királynak adom át, uram, szólt Anna. Ha a király azt óhajtotta volna, hogy személyesen kapja meg a levelet, asszonyom, saját maga kérte volna. Azonban, ismétlem, engem bízott meg azzal, hogy elkérjem, és ha nem adja ide, asszony, ha nem adom, akkor magam veszem el, erre is van felhatalmazásom. Micsoda? Mit jelentsen ez? Hogy megbizatásom igen széles körű, asszonyom, és módonban áll, hogyha kell, a gyanús papírokat felséget személyén is felkutassam. Gyalázat! Kiáltott fel a királyné. Tehát, asszonyom, kérem, kegyeskedjék megkönnyíteni feladatomat. Aljas erőszak, amit csinál, remélem, tudja, uram. Bocsásson meg, asszonyom, ez a király parancsa. Nem tűrhetem, nem, nem, inkább meghalok, kiáltott a királyné, mert lázadozott benne a spanyol és osztrák szenvedély. A főpecsétőr mélyen meghajolt, félreismerhetetlen eltökéltségén látszott, hogy tapottat sem kíván hátrálni, és végrehajtja feladatát, mintha csak óhérlegény volna a kínzókamrában. Azután odalépett ausztriai Annához, akinek szeméből nyomban kiperdült a könyv, a tehetetlen harag könnye. A királyné, mint mondottuk, igen szép asszony volt. Igen kényes feladat állt tehát a főpecsétőr előtt, mert a királyt olyan messzire ragadta a féltékenység Buckinghammel szemben, hogy már senkire nem volt féltékeny. Szegülyé főpecsétőr felteltőleg ugyancsak szívesen nyúlt volna e pillanatban a vészharang kötele után, de nem találta, nem habozott hát tovább, és mivel a királyné bevallotta, hová rejtette a papírt, kinyújtotta érte a kezét. Ausztriai Anna elsáppadt, mint a halál, és hátra lépett, hogy össze ne roskadjon, bal kezével a háta mögött levő asztalra támaszkodott, jobbjával pedig előhúzott a kebeléből egy papírlapot, és átnyújtotta a főpecsétőrnek. Fogja, uram, ez az a levél, kiáltott fel remegő, megcsukló hangon. Vigye hát, és ne lássam gyűlölt személyét. A főpecsétőr szinte remegett izgalmában, ami egészen érthető. Átvette a levelet, földig bókolt, és eltávozott. Alig zárult be mögötte az ajtó, a királyné félájultan omlott hölgyei karjába. A főpecsétőr a királyhoz sietett a levéllel, egy szót sem olvasott el belőle. A király reszkető kézzel nyújt utána, címzést keresett, de nem talált. Lassan kibontotta, és amikor az első szavakból megértette, hogy a spanyol királyhoz szól, rohanvást végigolvasta. A bíboros elleni támadás terve volt az egész. A királyné arra bíztatta bátyját és az osztrák császárt, akiket sértett Richelieu politikája, hisz a bíboros szintelen azon mesterkedett, hogy az ausztriai házat aláaknázza, színleg üzenjenek hadat Franciaországnak, és a bíboros menesztését tűzzék ki a béke feltételéül. Szerelemről azonban egyetlen szó sem volt a levélben. A király egészen felderült, és megkérdezte, a Louvre-ban van-e még a bíboros. Azt a választ kapta, hogy ő eminenciája a dolgozószobában várja ő felsége parancsát. A király nyomban felkereste. Nos, herceg, szólította meg, igaza volt, én tévedtem, csupa politika az egész cselszövés. Itt van a levél, tessék, egyetlen szó sincs benne szerelemről, viszont eminenciát személyéről annál inkább. A bíboros átvette a levelet, és a legnagyobb figyelemmel végigolvasta. Amikor a végére ért, újra elolvasta. Lám, felség, mondta, most legalább látja, meddig jutottak ellenségeim. Két háborúval fenyegetik felségedet, ha engem el nem bocsát. Felséged helyében, őszintén beszélek, meghátrálnék így hatalmas nyomás előtt, magam pedig igazán boldog volnék, ha visszavonulhatnék az államügyektől. Ugyan, herceg, miket beszél? Azt, felség, hogy felőrli egészségemet a kimerítő küzdelem és a szüntelen résen állás. Azt, hogy minden valószínűség szerint nem győzöm majd erővel La Rochelle ostromának fáradalmait, És jobb, ha a felséget Condé vagy Bassompierre úrra bízza ezt a feladatot, csinálják ők, vagy bárki más vitéz kapitány, és nem én, aki egyházi ember vagyok, és folytonosan cserben kell hagynom hivatásomat, hogy olyasmivel foglalkozzam, amihez szikrát sem értek. Felséged is jobban járna így ideben, írneve is jobban öregbetne a külországok előtt. Bíboros úr, szólt a király, ne féljen, nagyon jól megértem a gondjait. Aki benne van ebben a levélben, mind meglakol érdeme szerint. A királyné sem kivétel. Egy szót sem erről, felség. Ments Isten, hogy miattam bármi kellemetlenség éri a királynét. Mindig ellenségei közé számított, holott felséged a megmondhatója, hogy mindig szívvel lélekkel az ő pártján álltam, még felséged ellenében is. Persze, ha felséged becsületén ejtene csorbát, akkor nem tagadom, én mondanám ki először a szót. Nincs kegyelem, felség, a bűnét bűnhődnie kell, de szerencsére erre semmi ok. Felséged épp most bizonyosodott meg róla újólag. Úgy van, bíboros úr, felelt a király. Mint mindig most is igaza van, ám de a királyné mégiscsak rászolgált haragomra. Inkább felséget szolgált rá az ővére, és nagyon megérteném. A mélyen sértve érezné magát. Felséget túl szigorú volt vele szemben. Ezután is mindig így bánok ellenségeimmel, herceg, és eminenciád ellenségeivel is. Nem riadok meg a rangjuktól, és nem félek, hogy keménységem veszélybe sodor. A királyné az én ellenségem, de nem felségedé. Sőt, éppen ellenkezőleg, hűséges, engedelmes, kifogástalan, hitves. Engedje meg hát felséget, hogy pártjára keljek. Nem bánom, ha megalázkodik előttem, és ő kezdi a közeledést. Éppen ellenkezőleg, felséged járjon elől jó példával. Felséged követte el a hibát, amikor meggyanúsította a királynét. Hogy én közeledjek először? Szólt a király. Soha? Kérve kérem felségetet. De mi módon kezdhetem én a közeledést? Olyas valamivel, ami a királynénak örömet szerez. Mégpedig adjon bát felséget. Felséget tudja, hogy mennyire szeret táncolni a királyné. Mérget veszek rá, hogy ilyen figyelmességtől menten elfelejti haragját. Jól tudja, a bíboros úr, nem kedvelek minden társas szórakozást. Annyival is hálásabb lesz a királyné, mert tudja, hogy felséged nem szenvedheti ezt a szórakozást. Az alkalom különben arra is jó lesz, hogy a felséges asszony viselhesse a gyémántzsinór hegyeket, melyeket névnapjára kapott felségettől, és eddig még egyszer sem használhatott. Meglátjuk, bíboros úr, meglátjuk, válaszolt a király, mert alig várt, hogy összebékülhessen hitvesével. Egészen felderítette, hogy a királyné olyasmiben vétkes, amitől neki a feje sem fáj, és ártatlan abban, aminél jobban semmitől sem félt. Meglátjuk, de szavamra eminenciát túlságosan is nagy lelkű. Felség, szólt a bíboros, a szigorúság a miniszterek dolga, a nagy lelkűség királyi erény, éljen vele felség, meglátja, a javára válik. És a bíboros mélyen meghajolt. Hallotta, hogy éppen 11-et üt a falé óra. Engedelmet kért a királytól a távozásra, és azt kérte, békítse meg a királynéval. Ausztriai Anna szemrehányásokra számított a levél elkobzása után, és ugyancsak elcsodálkozott, amikor másnap azt tapasztalta, hogy a király közeledni igyekszik. Első indulatában elzárkózott. Asszonyi önérzetét és királynői méltóságát oly kegyetlenül megtiporták, hogy nem térhetett magához egy könnyen az első megrázkodtatásból. Udvarhölgyei tanácsára azonban végül is úgy tett, mint aki már kezd felejteni. A király felhasználta az engedékenység pillanatát, és közölte vele, hogy hamarosan estét rendez. Szegény ausztriai Annának oly ritkán volt része efféle mulatságban, hogy amint hírét vette, a sértődésnek árnyéka sem maradt meg, hanem is szívében, legalábbis viselkedésén. A bíboros tehát jól számított. Ausztriai Anna megkérdezte, melyik napon lesz a mulatság. A király azonban nem válaszolt, ezt még meg kell beszélnie a bíborossal. Napról napra faggatta és viseli őt, mikor lesz a mulatság. A bíboros pedig húzta halasztotta határozott választ, mindig talált valami ürügyet. 10 nap múlt el így. 8 nappal az imént ábrázolt jelenet után a bíboros Londonból keltezett levelet kapott. Néhány sor volt mindössze az egész. Megszereztem, de nincs pénzem, s így Londont nem hagyhatom el. Küldjön utánam 500 aranyat. Ha megkaptam, 4-5 nap múlva Párizsban leszek. A király aznap is előállt szokott kértésével, amikor a bíboros megkapta a levelet. Richelieu az ujján számolt, és halkan így törmögött. 4-5 nappal a pénzvétele után megérkezik. Azt mondja, 4-5 nap kell a pénznek, hogy odaérjen, 4-5 nap neki, hogy Párizsba jöjjön, ez összesen 10 nap. Számítsuk hozzá a kedvezőtlen szelet, a véletlenek szeszélyét, a női gyengeséget, és mondjuk, hogy 12 nap. Nos, hercegem, kérdezte a király, végzett a számítgatással? Végeztem, felség, ma a szeptember 20-a. Városatyáink október 3-án mulatságot rendeznek. Ez éppen jó lesz nekünk, mert felséged nem kelti azt a látszatot, hogy megalázkodik a királyné előtt. Aztán hozzátette. Igaz is, felség, ne feledjen szólni a felséges asszonynak egy nappal a mulatság előtt, hogy szeretné látni ujjasának zsinórjain a gyémán zsinór hegyeket.
Dumas a Három testőr című regényének 16. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Áldozat nem múlik el. Küld küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen, hogy a világban örömhírt vigyen. Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, tápláld a lelkünk, hogy újjászülessünk.
Testeddel éltes adj erőt,
hogy a jó harcot mind megvívhassuk érted,
hogy soha ne féljünk, hogy a mennyek országa köztünk legyen.
Krisztus király, üdvözítünk, Krisztus király, gyere mindig lépedünk, Krisztus király.
Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Of playing the game of religion. Let me walk upon the waters Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!